60-ból a 94, Sátoraljó Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengédség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Unió országait megnézve kijelenthetjük, hogy a magyarországi vallásturizmus annak kínálata az európai élvonalba tartozik, a történelem során átélt pusztítások ellenére is, mondta Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton a harmadik nemzeti vallásturizmus fórumon. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta, érdemes erre büszkének lenni, nem csak azért, mert vannak régi helyeink, mert azt gondoljuk, hogy értéket hordoznak ezek a helyek, hanem azért is, mert a legtöbb ilyen helyen élő közösségekkel találkozhat az odalátogató turista. Újabb egyszerűsítések segíthetik a gyermekes családok életkezdését és lakhatását, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. Azt írták, a kormány célja, hogy minél több támogatást adjon a gyermekes családoknak. Ennek érdekében tovább egyszerűsítik az egyes család és otthonteremtési támogatások feltételeit és ügyintézését. Az erről szóló kormányrendelet tervezetét a minisztérium kedden társadalmi egyeztetésre bocsájtotta. A most tervezett intézkedések elsődleges célja az igénylések egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentés és a méltányossági lehetőségek bővítése, fűzték hozzá. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezett intézkedések között egyebek mellett szerepel, hogy a korábban új lakóingatlanra igénybe vett csok támogatás már használt lakás vásárlására is átvihető lesz. Nem kell kivárni az 5 éves tilalmi időszakot. A magyar diákok jó eredményeket értek el a tavalyi nemzetközi digitális kompetencia mérésen. Eredményeik meghaladják a résztvevők átlagát, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Budapesten. Balatoni Katalin sajtótájékoztatóján azt mondta, ahhoz, hogy a magyar diákok ilyen jó eredményt mutassanak fel, hosszú távú munkára és stratégiai tudatosságra van szükség. Ehhez 2 stratégia szolgál alapul, Magyarország digitális oktatási stratégiája, valamint a köznevelési stratégia. Mindkettő kiemelten foglalkozik a gyermekek digitális kompetenciájával, az infrastruktúra fejlesztéssel és a pedagógusok digitális ismereteinek bővítésével, tette hozzá. A szociális területen dolgozókat köszöntötte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a szociális munkanapján. Fülöp Attila a közösségi oldalára feltett videójában azt mondta, köszöni annak a 100 000 embernek a munkáját, akik nap mint nap elkötelezetten dolgoznak, akikre a legnagyobb bajban is lehet számítani. Teszik ezt hittel, lélekkel és szívvel, mert itt csak úgy lehet. Mindennapi munkájukhoz bátorságra, nyitottságra és nagy lelkűségre van szükség, fogalmazott. A migráció olyan jelenség, amelyet egyetlen ország nem tud kezelni, ezért összefogásra, együttműködésre van szükség, mondta a török belügyminiszter a Budapest folyamat 7. miniszteri konferenciája alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budapesten. A belügyminiszter közölte, Törökország az egyik leginkább migrációval érintett ország, úgy fogalmazott, a török elnök példaszerű migrációkezelési stratégiát dolgozott ki, amely az emberi tényezőt mindennek fölé helyezi. Az emberi méltóságot, az emberi élet védelmét mindig is szem előtt tartó politikát folytatnak, a közrendet és a közbiztonságot nem kockáztatják, tette hozzá. A magyar rendőrség elkötelezett abba, hogy az illegális migránsokat megakadályozza a bejutásban Magyarország, illetve az Európai Unió területére. Ehhez azonban szorosan együtt kell működni a környező ország hatóságaival is, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon abból az alkalomból, hogy kedden elindult a 24. magyar rendőri kontingens Szerbiába. A rendőröket Bányai Balázs alezredes, az ORFK határrendészeti főosztályának osztályvezetője búcsúztatta Budapesten a készenléti rendőrség központi objektumában. A közlemény szerint 2023. január 12-e és 2024. november 10-e között 715 rendőr 4284 illegális migránssal szemben intézkedett a szerb Észak-Macedón határon. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult párás idő. Az északkeleti országrészben maradhatnak ködös területek. A szitálás a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet napközben -1 és +5 fok között várható. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát, akivel most érdekességként éppen egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, és nem egy kulturális programajánló műsorban, de nem véletlenül kerestem meg Önt, hiszen gasztronómiai témájú érdekességeket, különlegességeket árul majd el nekünk az előttünk álló jó néhány percben olyan színésznőkről, akik bizony a konyhában is ügyeskedtek. A közelmúltban Múzeumi Menüet címmel volt egy programjuk, és azon kedves hallgatóink számára, akik nem tudtak ezen a programon részt venni, Ön most lesz olyan kedves és összefoglalja ebben a programban elhangzott érdekességeket. Már a cím is érdekes és érdeklődést felkeltő. Mert hogy színésznők fakanállal, ez volt a program címem. Hát kíváncsian várjuk, milyen érdekességeket is oszt meg velünk.
Igen, a program címében, a múzeumi menüetben ugye külön nagybetűkkel kiemeltük a menü szót, ezzel jelezve azt, hogy itt színházi kultúra és gasztronómia találkozásáról lesz szó. Egy érdekes, izgalmas és gazdag téma, mert jó pár színésznő nem csak a színpadon, de a konyhában is nagyot tudott alkotni. Kezdetektől fogva jó pár ilyen színésznőt tudunk felsorolni. Számunkra ugye meghatározó személyiség itt Miskolcon Dériné Széppataki Róza. Hát ő is leírta a naplójába, hogy amikor felültek az Echo szekére, Tália szekerére, és tudták, hogy több napig fognak szekerezni, és nem fognak eljutni jobb, módosabb vendégfogadókban, nem igen lesz lehetőségük étkezésre, akkor bizony utazás előtt Dériné is napokon keresztül sütött, főzött olyan ételeket, amelyekről tudta, hogy a szekére nem fog megromlani, több napig is lehet szállítani ezeket az étkeket, és hát meglepő, de bizony ő már nagyon hamar a kávénak nagy szerelmese, rajongója volt, úgyhogy bizony kávéfőző masinája is volt, és útközben, amikor megálltak valahol egy-egy réten, patak mellett, akkor bizony kávét is főzött, és a kollégáit is kínálta. Sőt, még azt is leírta, hogy hol évtizedek múltán is emlékezett, hogy melyik vendégfogadóban ivott ihatatlan kávét, és hogy a kassai nemesi házban viszont milyen fantasztikus, tejszínhabos, igazi jó kávéval kínálták meg. És hát ez a hagyomány, az ízek szeretete azért folytatódott, tovább tudta adni a színésznőknek. így az ő utódjának, a Nemzeti Színházban Laborfalvi Rózának, aki nem csak tragikaként vált híressé, hanem háziasszonyként. Leírták róla, hogy amikor a Jukai Mór édesanyja és a családja meglátogatta a ifjú párt, akkor döbbenten látták, hogy a feleség, Laborfalvi Róza a konyhából jön ki, az ingúj feltűrve könyökig, és véres kézzel érkezik a konyhából, és mondta, hogy hát a szakácsné az nagyon érzékeny lelkületű, és annyira megszerette a libájukat, hogy még tömni sem bírta, nem hogy levágni, ezért aztán a színésznő vállalta fel a nehéz feladatot, ő vágta le, ő belezte, és készítette az ebédet, ami nagyszerű fogadtatásra talált, sőt, a nagy családi ebéd után még ahhoz is volt ereje a Laborfalvi Rózának, hogy délutáni uzsonnára fogadja a Nemzeti Színházi barátokat is, Egressy Gábort, Lendvai Mártont, saját maga sütötte foszlós kaláccsal fogadta őket, és a svábhegyi friss meleg tehintellyel szolgált fel a finom kalácsot. Amikor pedig Balatonfüreden töltötték a nyarakat, akkor ott szintén nagy társasági életet éltek, és ott is az est fénypontja mindig a Laborfalvi Róza által feltállalt ételek voltak. A középpontban a balatoni halászat adta, finom halak álltak, és híressé vált a csemegéje is, a jégbehűtött dinnyét ugyanis rummal és tejszínhabbal szolgálta fel.
Jól hangzik, még ennyi év elteltével is.
Ugye azt írják a szakírók természetesen, hogy azok az ételek, amelyeket Jókairól neveztek el, természetesen Laborfalvi Róza főztjei voltak, tehát tulajdonképpen nevezhetnénk Laborfalvi nevűnek is azokat az ételeket, amelyeket az íróról neveztek el, hozzá kapcsoljuk. A következő színésznő, akinek a konyhájába benézünk, Blaha Lujza, aki énekesnőként azzal vált híressé, tényszerűen írja le minden róla író, szakember, író, hogy ő az, aki Pestet magyarrá tette a magyar szóval, a magyar dallal, a német nyelvű, német kultúrájú város, neki köszönhetően lett magyar város, és ez a magyaros érzület, ez megjelent az ő konyhájában is. Leginkább a magyaros ízeket szerette. Nagyon híressé váltak már életében is a főztjei, nem egy bekerült a korabeli konyha művészetbe. Például a bélszint nagyon gazdagon tálalta májjal, gombával, hagymával. Ez egy különlegesen híres étele volt. Nagyon sokan vették át szakács művészek is az ő receptjét, de sorolható még, hogy mi mindenhez volt érzéke, a befőttjei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója párházzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak, és hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főztjének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
Nagyon jó történet. Akkor Sziszi meglátogatta Blaha Lujzát.
Igen, és kíváncsi volt a főzési tudományára is. Hát szomorú, hogy éppen a színésznő nem tartózkodott otthon, de jelzi Blaha Lujza hírességét, népszerűségét és sokoldalúságát ez a történet. Érdekessége, hogy ugye egy tortát is, fánkot is kötnek az ő nevéhez. Ez valójában nem az ő készítménye volt, hanem egy szabadkai szakács készítette az ő számára el, és így kapcsolódott a nevével össze a Blaha fánk és a Blaha torta, de ettől függetlenül jó pár olyan recept van, ami az ő nevét, az ő főzőtudományát őrzi. A harmadik színésznő egy olyan színésznő, aki bár kiválóan működött a színpadokon, de mégsem a színészetének, hanem a Szakács tudományának köszönheti, hogy a mai napig emlegetjük. Ez pedig Vízvári Mariska. Ez a színésznő egy színész dinasztia tagjaként látta meg a napvilágot, úgyhogy már kislányként is színpadra került, és olyan tehetséges volt, hogy a színi tanulmányait sem kellett befejeznie, azt mondták, hogy minden tud, menjen és játszani, méghozzá azonnal a Nemzeti Színházba is szerződtették. Hát itt a korának megfelelően először naívaként, tragikaként foglalkoztatták, de nem ez volt az ő igazi szerepköre, tehát ebben a szerepkörben nem tudott sikereket aratni, hanem amikor a első komikai feladatát megkapta, akkor derült ki, hogy ez az ő igazi oldala, a humor és a karakter megteremtése. Úgyhogy ő nyugdíjaztatásáig a Nemzeti Színháznak volt egy foglalkoztatott tagja, emellett a mai közönség is láthatja még, mert nagyon sok magyar filmben is játszhatott, koránál fogva már idősebb női figurákat, hol kedves, szeretett, reméltó, hol házsártos asszonyokat, úgyhogy érdemes ilyen vonatkozásban is keresni a filmeket, hogy hol lehet látni Vízvári Mariskát, mert hogy a magyar szakácsművészetnek és a magyar főzésnek egy meghatározó személyiség. Ugyanis a színházi élet hasábjain belül elindult egy sorozata a Konyha művészete címen. Ez annyira népszerű volt, hogy 1931-ben össze is gyűjtötték a recepteket, könyvben is kiadták, plusz megjelent egy külön kötete, a 100 specialitás, amiben a vidék, illetve a külföldi, szélesebb körben nem ismert ételkülönlegességeket jelentette meg. A szakácskönyve, a 31-es szakácskönyve aztán olyan népszerű lett, hogy évtizedenként újra és újra megjelentették. 1944-ben, majd az 50-es években is újra kiadták ezt a kötetet, és a legnépszerűbb szakácskönyve lett ez a magyar háziasszonyoknak. Valaki úgy jellemezte, hogy egy háziasszonyat tanácsot az asszonyoknak, a tapasztaltabb, a kevésbé tájékozottaknak. Egy ma is nagyon jól forgatható, különleges kötet ez. Egyrészt érdekessége, hogy a hagyományos főzési kultúrát is őrzi, de nagyon sok újítással is élt. Meghökkentő, hogy 100 évvel ezelőtt például ő már a zapkását, a ketchupöt aktívan használta, amelyek ugye pár évtizede lettek népszerűek a magyar konyhában. Úgyhogy egy újító személyiség is volt, azon túl, hogy persze a korabeli főzési kultúrának nagyon sokféle oldalát, hagyományát is megőrizte, megírta, és természetesen ugye 100 évvel ezelőtti receptekről beszélünk, tehát sok mindenthez másképp viszonyulunk, tehát ő még nagyon gazdagon bánt a liszttel, a vajjal, a tojással, ezekből a mai szakácsasszonyok jóval kevesebbet használnak, vagy a cukrászrecepteknél a mandulával, a dióval nem spórol, tehát bizony a pénztárcához is kellene nyúlni, akik egy az egyben ezeket a recepteket akarnák használni, de ugyanakkor jó pár olyan receptje is van, ahol viszont kifejezetten a takarékosságra adott példát, és azok, akik a húsmentes étkezést szeretik, azoknak szintén egy aranybánya Vízvári Mariskának a szakácskönyve. Úgyhogy jó, szívvel ajánlják a mai gasztronómiával foglalkozó szakemberek is az ő kötetét.
Elérhető ez valahogyan, vagy hozzáférhető?
Igen, a 2000-es évek elején újból kiadták ezeket a köteteket, tehát szerintem az érdeklődők megtalálják.
És ha minden igaz, önnek még személyes emléke is van a Vízvári Mariska szakácskönyvével kapcsolatosan.
Valóban, atyai nagymamám ugyanis velünk élt, és 18 éves koromig ő főzte a családi étkezéseket, étkeket, és az 50-es évekbeli Vízvári Mariska szakácskönyvből főzött, úgyhogy elmondhatom, hogy a színházi kultúrát, a színházi szeretetét és egy színésznő szájíze és főztjei alapján szívtam magamba.
Köszönöm szépen az érdekes történeteket Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának.
Hát őszintén megmondom, hogy ha nem hallottam volna öntől ezeket a történeteket, nem is képzeltem volna, hogy ilyen ügyesek voltak nem csak a színpadon, hanem még a konyhában is az ön által megemlített színésznők.
Valóban vannak tehetségek, akiknek a tehetség nem fér bele egy kategóriába, hanem több irányban, és ki tudják bontakoztatni a bennük levő tudást. Ez egy nagyon izgalmas példa arra, hogy nők, akik több helyszínen is helyt állnak, sőt, nagyot tudnak alkotni. Azt gondolom egyébként, hogy aki a maga fő területén maximalizmussal végzi a feladatát, teljes odaadással és kreativitással van jelen, az általában az élet más területein is ugyanilyen odaadással, ugyanilyen igényességgel lép fel, és ezek a színésznők, ezek a életutak erre példák.
Köszönöm szépen önnek még egyszer a riportot, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonlókat kívánok én is, önnek is, és a hallgatóknak.
Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Kovács Alfrédot, a Váci Édesvonal cukrászdat cukrászát, és egy gratulációval kezdem, hiszen idén az ön Mákvirág nevű mákos fekete rivizlis fekete szezámos kreációja lett az ország tortája. Szívből gratulálok ehhez.
Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen. Igen, a Mákvirág lett az idén az ország tortája, Magyarország tortája.
Hanyadik alkalommal indult el ezen a megmérettetésen?
Az idei verseny volt a második alkalom, amikor elindultam. Tavaly is nagyon szép eredményt értem el, ahhoz képest, hogy ugye először indultam el, de nem volt elég az eredmény ahhoz, hogy tovább jussak. Tovább gondolva, illetve tanulva az előzményekből, egy olyan tortát sikerült most megalkotni, amivel elnyertem ezt a díjat.
És az idei eredmény kárpótolta a tavalyiért is, és mindenért. Nos, mit lehet tudnunk a Mákvirág elnevezésű tortájáról? Már olyan találó az elnevezés is, Mákvirág.
Ez egy nagyon véletlen volt egyébként, hogy még a színeiben is ugye a Mákvirágot jellemezve, mert egyébként eredetileg ez egy teljesen hófehér tortaként indult. Nekem ez egy ilyen letisztult formavilágot álmodtam meg, úgyis Mákvirágra emlékeztetett, viszont ugye itt a verseny során a zsűri tagjaitól kaptam egy ilyen nyomatékot, hogy szeretnének valamilyen színt azért mégis, hogy még ünnepibbé tegyük a tortát, és akkor hazafelé úton itt a főút mellett éppen virágzott egy mákföld, egy teljesen virágból borult mákmezőt találtam, ő a színben pompázott, és akkor jött az ötlet, hogy úristen, a fekete rivizlit ki kéne próbálni, hogy a csokoládéganást megszínezi, akkor milyen szín keletkezik belőle, és ugye ez adta meg a tortának a végleges színét. Saját összetevője színezte meg a tortát is ilyen színűre.
És legyen olyan kedves, említse meg, melyek a főbb alkotó részei, összetevői a tortának?
Ugye idén a Superfood élelmiszerek kategóriából lehetett választani összetevőket. Itt a mandula kapta a főszerepet a mák mellett, és a bogyós gyümölcsök közül pedig a fekete rivizli. A felvertek, a tésztalapok azok mák és mandulalisztet tartalmaznak, krémsajzos fehér csokoládé krémet, fekete szezám grillás ropogóst külön rétegben elhelyezve, illetve a fekete rivizli belőtt. A tetején pedig a fekete rivizlis fehér ganás található, ami a szirmokat formázza.
Augusztus 20-ától pedig meg is kóstolható a torta. Eltelt azóta már jó néhány nap, hét, több hónap is. Nos, legyen olyan kedves, mondja el, hogy milyen visszajelzéseket kapott a tortával kapcsolatosan.
nagyon sokan látogatnak el hozzánk az ország különböző pontjáról is, direkt azért, hogy megkóstolják a tortát, és akkor ugye összekapcsolva egy kis váci körúttal, a nevezetességek megkeresésével, sokan térnek be hozzánk, és kóstolják helyi cukrászdákban, már ők kóstolták, szóval úgy érkeznek hozzánk. Ott is azt mondják, hogy ízlik nekik, kóstolták, de hogy a miénk az tényleg olyan mint hogy az eredeti lenne, hogy mégis valahogy a ropogósabb, az ízek olyan hangsúlyosabbak, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés a nálunk kóstolt termékeknél. Sajnos előfordul, hogy egy-két cukrászda valamilyen oknál fogva nem mutat hajlandóságot, hogy úgy készítse el a süteményt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Ezt az ipartestület valahogy szankcionálja is egyébként, de a visszajelzések azok, hogy szeretik.
És valóban önöknél lehet az eredeti tortát megkóstolni, ez így igaz, és ez a valóság, de azért elmondhatjuk azt is a kedves hallgatóknak, hogy akik nem a váci édesvonal cukrászdában kóstolják meg, azért még az ország számos pontján, azokon a helyeken megkóstolhatják az ország tortáját, amely cukrászdák erre hajlandóságot mutattak.
Igen, és minden cukrászda megkapta a receptet, aki regisztrált a Magyar Cukrászipar Testületnél, ingyen és bérben csak kapták meg a receptet, annak fejében, hogy úgy kell elkészíteniük a tortát, ahogy azt én megálmodtam, ugye, ahogy a receptúrában vagy technológiai leírásban ez ő szerepel, és ugyanígy kell elkészíteniük, úgyhogy idén több mint 500 cukrászdában értékesítették a tortákat, nagyon nagy részvételi arány idén.
Riportunk végén pedig arra kérem, hogy készítőként legyen olyan kedves, ajánlja hallgatóink figyelmébe a saját kreációját, azt a bizonyos mákvirág nevű tortát.
Mindenki kóstolja meg ezt a csodálatos tortát. Ajánlom figyelmükbe azoknak is, akik nem szeretik a mákot. Bízom benne, hogy ebben az összeállításban el fogja nyerni a tetszésüket, akik eddig nem szeretik, azok most egy kicsit közelebb kerülnek a mák ízvilágához.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kovács Alfrédnak, a váci édesvonal cukrászda cukrászának. Gratulálok önnek az elért eredményhez.
Köszönöm
és további
szépen.
Életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
További szép napot.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Novák Ádámot, a szegedi Reök kézműves cukrászda mester cukrászát, és egy gratulációval kezdem, hiszen idén a Magyarország cukormentes tortája versenyben az ön egészen pontosan zöld mána elnevezésű, fantázia elnevezésű tortája lett az ország tortája. Szívből gratulálok önnek ehhez.
És üdvözlöm én is, és nagyon szépen köszönjük a gratulációkat az egész csapat nevében.
Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan is született ez a torta. Kezdjük talán először az elnevezéssel. Mitől zöld málna egy zöld málna torta? Mire utal az elnevezés?
A zöld málna elnevezés a színek és az íz kombinációjával született meg. Ugye a zöld szín utal a pisztáciára, a málna ugye a tortában megjelenő málna gyümölcsre, illetve az is frissességére. Elegáns, mint a rózsa, piros, mint a málna, és a zöld, mint a pisztácia. Ezt a szlogent is hozzá tettük a tortánkhoz. Igazából így született ez a fantázia név, a zöld málna.
És már az alkotó elemekről részben ejtett néhány szót, de legyen olyan kedves, sorolja fel, milyen fontosabb hozzávalói vannak a tortának.
Inkább szerint, hogy ilyenkor az egysebb figyelem alapítvány minden évben kiírja a tortapályázatot, és mindig ad nekünk egy támaszpontot, hogy a legjobb kalória, a legjobb szintet és a legjobb rosttartalma gyümölcsöket, illetve olajos magokat használjuk fel egy-egy torta elkészítéséhez, megalkotásához. Így amikor kiírták a versenypályázatot, három tortával indultunk, és ennél a zöld málna tortánál a pisztáciát és a málnát választottuk alapanyagként, illetve kis csavarként a rózsavizet szerettük volna felhasználni, és igazság szerint jött össze ez az ízkombináció. A pisztácia a tortában megjelenik, mint őrleményként, pisztácia vízként, ebben készítettük a piskótát, amit ahogy leürültük a pisztáciát és átszitáltuk, a fennmaradó nagyobb darabok, például a ropogós részbe kerültek a torta aljára, illetve a pisztácia magból készítettünk pisztácia pasztát, és ezzel a pasztával ízesítettük meg a krémünket, és mondhatni azt, hogy a pisztácia három fajta képen jelenik meg a tortánkban, őrleményként, magként és pasztaként, és a málna és a rózsa egy igen jó kombinációt alkot a pisztáciával. És hát ugye figyelni kell az alapanyagoknál a szénhidrát és a kalóriatartalomra, és olyan alapanyagokat kell használnunk ízesítéshez, például a xilitin és az eritritol, ami a cukorbetegséggel küszködő vendégek számára is megfelelő ízesítőszer lehet.
Pomána egy közkedvelt gyümölcs, és nagyon örülök, hogy megemlítette a rózsavizet. A rózsavíz valóban egy olyan víz, amelyet minden nap kellene, hogy fogyasszunk. Tehát a rózsavíz fontosságáról nem lehet eleget beszélni. Az egy nagyon-nagyon fontos alkotó eleme a tortának.
Jó, sok jótékony hatása van magának a rózsavíznek is, ahogy mondta, illetve hát ugye te a formájában is nagyon jó, illetve hát felhasználják még a szirmait kandírozva, ez is egy nagyon finom édesség tud lenni, de a víz, amit használtunk, annak a aromája az nagyon intenzív, és tényleg egy nagyon jó ízkombinációt alkot magával a mánával.
És milyen a díszítése a tortának? Mi került a torta tetejére?
Ugye itt figyelnünk kell a elkészítésnél a grammokra és a szénhidrát tartalmakra, illetve a kalóriára, és egy nagyon egyszerű díszítést próbáltunk alkalmazni. Damaszkuszi szállított rózsaszirmokat szórtunk a torta oldalára, így mondhatni, hogy elegánsá is, úgymond a torta megkoronázása lett így a díszítés.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, ezt a tortát megkóstolhatják a Szegedi Reök kézműves cukrászdában, és gondolom azokban a cukrászdákban, amelyek felvállalták és éltek azzal a lehetőséggel, hogy elkészítik az ország cukormentes tortáját is.
Igen, így van. Az ipartestület minden évben várja a jelentkezőket mind az ország, Magyarország ország tortájára, illetve a cukormentes ország tortája elkészítésére, és akik jelentkeznek erre a feladatra, azok megkapják a receptet, és elkészíthetik a adott recept alapján a ország tortáját.
Eddig milyen visszajelzéseket kaptak, és kapott ön személy szerint?
Hál' Istennek nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind a vendégek és mind a szakmában is. Illetve hát, amit kaptunk negatív kritikákat, azt megpróbáljuk a jövőben majd pozitív dologként átültetni a tortákban a jövőben, de hál' Istennek, hogy a többsége az mind nagyon pozitív és nagyon jó vélemény.
És végül készítőként arra kérem, hogy néhány személyes mondattal ajánlja a kedves hallgatók figyelmébe a Zöld Málna elnevezésű torta kreációját.
Ebben a torta kreációval a kollégákkal arra törekedtünk, hogy olyan vendégek is tudják fogyasztani ezt a tortát, akik nem küzdködnek cukorbetegséggel, viszont bátran tudom ajánlani, hiszen nem tartalmaz hozzáadott fehérlisztet, a édesítőszer nem érződik ki rajta, és aki szereti a pisztát, illetve a málna ízkombinációt, annak biztos, hogy ő ízlenek ez a torta.
Köszönöm szépen a beszélgetést Novák Ádámnak, a Szegedi Reök cukrászda mester cukrászának. Gratulálok még egyszer az elért eredményhez, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa fogadta a Szent Péter Bazilikát gondozó technikai munkatársakat és partnereket. A Szent Péter Bazilika legyen mindenki otthona. A Szent Atya beszéde az olasz véradó egyesületek szövetségéhez. A véradás a határtalan keresztény szeretet tanúságtétele. Ferenc pápa üzenete a pompeji rózsafüzér szűzanyja kegyhely 150. évfordulójára. A pápa felvette ninivei Szent Izsákot a római katolikus szentek közé. A közel-keleti keresztények a háború által vértanúsággal sújtott vidékeken tanúskodnak hitükről. Ferenc pápa. A Szent Péter Bazilika legyen mindenki otthona. A Szent Atya audiencián fogadta a Szent Péter Bazilika fenntartását végző Fabrica di San Pietro Szent Péter műhely technikusait és partnereit, akik a digitális technológia és a mesterséges intelligencia vívmányainak felhasználásával új projekteket dolgoznak ki a bazilika kincseinek széleskörű megmutatására, tekintettel a hamarosan megkezdődő Szent Évre. Törekedjenek arra, hogy tudatosítsák, ez az imádság helye, a hit története, mely a zarándokoknak a művészetről mesél.
Vi saluto con gratitudine perché la vostra visita attesta la laboriosità.
A pápa háláját fejezte ki munkájukért, amelyet ő maga is megcsodálhatott a napokban. Ez az imádság háza minden nép számára, amelyet ránk bíztak azok, akik előttünk jártak a hitben és az apostoli szolgálatban. Ezért ajándék és feladat egyben, hogy gondozzuk, lelki és anyagi értelemben egyaránt, a legújabb technológiákon keresztül is, kezdte beszédét a Szent Atya. Kreatívan és felelősen kell végeznünk ezt a szolgálatot, figyelve arra, hogy az eszköz soha ne legyen fontosabb, mint maga a cél. A Szent Péter Bazilikába a világ minden tájáról érkeznek látogatók, és nekünk az a feladatunk, hogy ők otthon érezzék magukat, találkozhassanak Istennel és a testvérekkel, hittel, vagy a hitet keresve, vagy csak megcsodálni Róma számos művészeti kincsét.
A proposito, ricordiamo che il nucleo originario della basilica è la tomba di Pietro.
Ne feledjük, hogy a bazilika alapja Péter apostol sírja, akit Jézus Urunk az elsőnek tett meg az apostolok között, és rábízta a mennyország kulcsait. Ezt tanúsítja sok óriási görög és latin felirat, melyek a híveket a magasból a katedraoltárhoz kísérik. A jelenlegi projektnek is ez legyen a célja, elkísérni a ma embereit, támogatni útjukat, melyeket tanítványként tesznek Simon Péter nyomán. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban három szempontot bízott a bazilika technikusaira és a projektben résztvevő partnerekre. Az ima meghallgatása, a hit tekintete, a zarándok tapintása. Ezek a testi és lelki érzékek segítsék a kezdeményezéseik megvalósítását.
Anzitutto l'ascolto della preghiera incoraggia l'impegno della fabbrica e dei suoi collaboratori.
Először is az ima meghallgatása. A Szent Péter műhely és munkatársai olyan technológiákat alkalmazzanak, melyek nem csak a személyek interaktív részvételét segítik elő, hanem főként azt tudatosítsák bennük, hogy ez egy szent hely, a meditáció tere. A második szempont a hit tekintete, vagyis missziós és nem turisztikai stílusban használják a modern eszközöket. Ne a különleges hatásokat keressék, hanem inkább az egyház hitét és az általa formált kultúra elbeszélését szolgálják. Végül pedig a zarándok tapintása. A századok folyamán a szobrászat, festészet és építészet remekeit akkor legjobb technológiáinak felhasználásával bocsátották Isten népe rendelkezésére.
I nostri predecessori hanno operato meravigliosamente.
Elődeitek nagyszerű munkát végeztek. Minden új projekt ugyanennek a lelkipásztori szándéknak a folytatása legyen, kérte a szakembereket a pápa. Végül szólt arról a rejtett művészeti értékről, mely a bazilikában található, vagyis a gyóntatókról. Legyenek mindig irgalmasak, és adjanak áldást mindazoknak, akik kérik.
Ferenc pápa. A véradás a határtalan keresztény szeretet tanúságtétele. A pápa szombaton fogadta az Olasz Véradó Egyesületek Szövetségének tagjait a Vatikánban. Kiemelte a véradás spirituális dimenzióját, mint a szívben rejlő keresztény szeretet tanúságtételét. Ferenc pápa szombaton beszéddel köszöntötte az Olasz Véradó Egyesületek Szövetségét abból az alkalomból, hogy megalakulásának 65. évfordulóját ünnepli. Hangsúlyozta a véradás spirituális dimenzióját, mint az örömhöz és a keresztény növekedéshez vezető utat. Adni örömet okoz, mert megváltoztatja és gazdagítja egész életünket, belépve az evangélium ragyogó dinamikájába, ahol minden a szeretetben találja meg értelmét és teljességét. Szabadon adjátok másoknak önmagatok egy fontos részét, véreteket, és biztosan ismeritek az osztozásból fakadó boldogságot, mondta a pápa. Ferenc pápa ezután kiemelte, hogy a véradás fontos tanúbizonysága a rászorulók iránti keresztény szeretetnek, amelynek nincs faji, etnikai vagy vallási korlátja. Egy olyan világban, amelyet az individualizmus jellemez, önzetlen és névtelen tettetek, olyan jel, amely legyőzi a közömbösséget és a magányt, és lebontja a korlátokat, mutatott rá a pápa. Megjegyezte, hogy maga a vér beszédes szimbólum, mivel a szeretethez hasonlóan nem tesz különbséget, és eljut oda, ahol szükség van rá. Maga a kar kinyújtásának gesztusa a véradás pillanatában hasonló ahhoz, amit Jézus a szenvedésében tett, amikor önként kinyújtotta testét a kereszten. Ez egy gesztus, amely arra emlékeztet bennünket, hogy az egyház evangelizációs küldetése a szereteten keresztül valósul meg, hangsúlyozta Ferenc pápa az olasz véradóknak. Végül megköszönve a véradóknak tettüket, Ferenc pápa arra bíztatta őket, hogy véradásukat ne csak az emberi nagylelkűség cselekedetének tekintsék, hanem egy lelki utazásnak is, az egység és a kiengesztelődés felé Krisztusban, aki azonosul a rászorulókkal és a szenvedőkkel. A legutóbbi Dilexit Nos kezdetű enciklikájára hivatkozva a pápa emlékeztetett. Aki követi a vér útját, az eléri a szívet, mind fizikailag, mind lelkileg, vagyis az ember egyesítő központját, ahol az önismeret és a mások felé való nyitottság találkoznak. Kövessétek a vér útját, hogy elérjétek a szívet, vagyis, hogy minden férfit és nőt, akivel találkoztok, még teljesebben öleljetek át, egyetlen szeretett cselekedetben, kérte beszéde végén a pápa az Olasz Véradó Egyesületek Szövetségének tagjaitól.
Ferenc pápa üzenete a pompei rózsafüzér Szűzanya kegyhely 150. évfordulójára. A pompei Mária kegyhely alapításának évfordulója egybeesik a 2025-ös szentével, ezért Ferenc pápa a lelki készület megerősítésére október 7-i keltezéssel rózsafüzér királynője emléknapján üzenetet küldött a pompei Mária templomnak, melyben a rózsafüzér ima mai időszerűségét hangsúlyozza, hiszen az a szeretet műve és köteléke, amely vigasztad főként a rászorulóknak. A Tommaso Caputo prelátus érseknek, a pompei Mária kegyhely pápai delegátusának küldött üzenetében a Szentatya örömének ad hangot, hogy megfelelő lelkipásztori kezdeményezésekkel készülnek a jubileumi év megünnepésére, hogy megemlékezzenek a rózsafüzér Szűzanya festménye megérkezésének 150. évfordulójáról. A Szent Atya lélekben csatlakozik mindazokhoz, akik a jeles évfordulót megünneplik, és a kegytemplomban imádságos elmélkedésbe merülnek, hogy az égi édesanyja arcán szemlélve vigasztalást és reménykedést nyerjenek. 1875. november 13-án, amikor a Mária kép megérkezett Pompeibe, akkor éppen csak pár év telt el azóta, hogy Bartolo Longo ügyvéd, a kegyhely alapítója újra rátalált az egyetemi tanulmányai alatt elvesztett hitére. A lelke mélyén hallott hang, mint villámcsapás az éjszakában, szakította el őt keserves küzdelmeitől, és új erővel hangzott fel a szívében a rózsafűzér állhatatos hagyományához kötődő mondás: ha az üdvösséget keresed, hirdesd a rózsafűzért. Ez a közismert mondás a lelkében ígéretté, és bizonyos értelemben megbizatássá lett. Ettől fogva lett ő a rózsafűzér apostola, aki számtalan kezdeményezésével és írásával, de mindenek előtt a 15 szombat ima kezdeményezés bevezetésével az egyik legnagyobb közvetítője lett a Mária tiszteletnek, amelyet mind jobban elmélyítettek a pápa elődök, kezdve 13. Leótól egész a II. János Pál Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli leveléig, aki a harmadik évezred hajnalán meghirdette a rózsafűzér szentévét. Ferenc pápa gondviselésszerűnek tartja, hogy a Pompei Madonna festményének jubileuma egybeesik a közelgő jubileumi évvel, amelynek középpontjában Jézus, ami reménységünk áll, és egybeesik másfelől a Néceai zsinat 1700. évfordulójával, amely Krisztus Isten és emberi misztériumához kapcsolódik, ami a Szent Háromság fényében különös hangsúlyt kapott. Csodálatos újra felfedezni a rózsafűzért ebből a táblatból, hogy magunkba fogadjuk a megváltó életének titkait, Mária tekintetével szemlélve azokat. A rózsafűzér egy mindenki számára elérhető egyszerű eszköz, amely képes támogatni a megújult evangelizációt, amely ma is az egyház hivatása. A Szent Atya tudatában van annak, hogy mennyire szükséges újra felfedezni a rózsafűzér szépségét a családokban. Ez az ima segít a béke építésében, és fontos, hogy azt a fiataloknak ajánlják, és hogy azt ne érezzék ismétlődőnek és monotonnak, hanem a soha el nem fáradó szeretet művének tartsák. A rózsafűzér a vigasztalás forrása betegeknek és a szenvedőknek, édes kötelék, amely Istenhez fűz minket, de egyben a szeretet lánca is, amely átöleli a legutolsókat és a peremre szorultakat, akik oly kedvesek voltak Bartolo Longo szemében. A pápa arra biztatja őket, hogy a kegyhely számos kezdeményezésén keresztül megújult elkötelezettségre folytassák a boldog alapító által megkezdett szeretett szolgálatot, mint az ő legszebb lelki örökségét. Bárcsak szólna az Úr még ma is az emberiséghez, amelynek szüksége van a harmónia és a testvériség útjának újra felfedezésére a Pompei Madonna üzenetén keresztül. A pápa reméli, a szűzanya számos híve szerte a világban mind nagyobb hűséggel ragaszkodik az Úrhoz, bizonyságot téve testvéreiknek az ő közelségéről. Végül Ferenc pápa hálával emlékezik a 2015. március 20-án tett, hittel megélt egykori pompei zarándoklatára, Isten áldását kéri a kampániai régió minden lakójára, főként azokra, akik részt vesznek a jubileumi megemlékezéseken.
Ferenc pápa: a közel-keleti keresztények a háború által vértanúsággal sújtott vidékeken tanúskodnak hitükről. A pápa szombaton fogadta a harmadik Mar Ava Katolikost, a keleti asszír egyház pátriárkáját, és beillesztette ninivei Szent Izsákot, a 7. századi asszír püspököt a hivatalos római mártirológiába. Ninivei Szent Izsák és a boldogságos Szűz Mária, Krisztus, a mi Istenünk és megváltónk anyja közbenjárására, a közel-kelet keresztényei továbbra is tanúskodjanak a feltámadt Krisztusról a háború által vértanúsággal sújtott területeken.
Questo è certamente un giorno di gioia nella lunga storia delle nostre chiese.
Ferenc pápa ezt a reményét fejezte ki szombaton, amikor találkozott harmadik Mar Ava Katolikosszal, a keleti asszír egyház pátriárkájával, valamint a katolikus egyház és a keleti asszír egyház közötti Teológiai Párbeszéd Nemzetközi Bizottságának tagjaival. A hallgatóság éppen a közös krisztológiai nyilatkozat aláírásának 30. évfordulója előtt érkezett. A dokumentum, amelyet 1994. november 11-én írtak alá, véget vetett az efezusi zsinatból eredő 1500 éves hitvitáknak. És 40 éve annak, hogy Szent II. János Pál pápa és IV. Már Dinka katolikosz, a keleti asszír egyház akkori pátriárkája a Vatikánban találkozott, a katolikus és az asszír egyház vezetőinek első hivatalos találkozóján. Ferenc pápa a szombati audiencián elmondott beszédében minden erőfeszítést bátorított a teljes keresztény egység érdekében. Emlékszem, mit mondott a nagy teológus, John Zizioulas, istenembere. Tudom az egyesülés dátumát, tudom. Mikor lesz? A végső ítélet utáni napon. Előtte a teljes egyesülés nem fog megtörténni, de addig együtt kell járnunk, együtt kell imádkoznunk, és együtt kell dolgoznunk, mondta a pápa. Ezután méltatta azt a közös vágyat az egységre, amely arra sarkalja a katolikus és az asszír keresztényeket, hogy válaszoljanak Krisztus hívására az evangéliumban, hogy mindnyájan egyek legyenek. A pápa szerint a keresztények egységére tett erőfeszítések abban a meggyőződésben gyökereznek, hogy ugyanazt a hitet, amelyet az apostolok adtak át, különböző formákban és módokon fejezték ki és fogadták el a változó életkörülményeknek megfelelően, amint azt az Unitatis Redintegratio, a II. Vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló dokumentuma állítja. Ferenc pápa köszönetet mondott a Nemzetközi Vegyes Bizottság teológusainak elkötelezettségükért, hogy áttekintik a kérdéseket, hogy doktrinális és lelkipásztori szinten előrelépést lehessen elérni. A teológiai párbeszéd nélkülözhetetlen az egység felé vezető utunkhoz, mivel az egységnek, amit keresünk, hitbeli egységnek kell lennie, hangsúlyozta a pápa. Az igazságról szóló párbeszédet azonban soha nem szabad elválasztani a szeretet és az élet párbeszédétől, egy teljesen emberi és átfogó párbeszédtől. Hozzátette, a szentek egyházainkban tanúskodnak arról, hogy a hitben való egység már lehetséges, miközben a keresztények a teljes szeretet közösség felé haladnak. Ferenc pápa bejelentette, hogy megkapta a 3. Már Ava és a Káld egyház pátriárkájának hozzájárulását ahhoz, hogy ninivei Szent Izsákot felvegyék a római mártirológiába, a katolikus egyház szentjeinek hivatalos listájára. A szír Szent Izsákként is ismert 7. századi asszír püspök a szír hagyomány legtiszteltebb atyái közé tartozik, és minden keresztény hagyomány teológusként és szentként ismeri el. Végezetül a pápa arra buzdította a 3. Már Ava katolikost és a keleti asszír keresztényeket, hogy továbbra is járjanak együtt a katolikusokkal a teljes egység felé. Virágozzon az egyházaink közötti barátság addig az áldott napig, amikor együtt ünnepelhetünk ugyanannál az oltárnál, és nyerhetjük el a szeretett közösséget a megváltó testében és vérében, hogy a világ higgyen, kérte beszéde végén Ferenc pápa.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Csóri Sándor. Lehet, hogy Isten keres újra. Mikor még mezítláb jártam, porban, fűben látott az Isten engem is. Itt-ott egy hant, egy vakont túrás, s két-három villám földbe szúrva. Ha elbotlottam, félrenézett, s úgy segített, hogy megmosolygott. Vérem hiába folyt ilyenkor, körös körül nagy fény keringett, mintha lovak futottak volna körbe-körbe. Lépkedhetek ma földrészek közt, becsvágyó hazákban, városokban, vagy tömegsírok szélén, hol ti is jártok, nem lát már engem sehol senki. Jobb kezem mellett fenséges roncstelepek, amott szörnyeteg anyahajók repülő fejszékkel a fedélzeten, kit is izgathatna szép, trágár napokon, hogy miért is kóvájgok még tiltott vidékeken. De ha láttok egyszer mégis szétnyíló, sárga hasadékot az égen, megpörkölődött szempillát lebegni hosszan a vértes fölött, lehet, hogy Isten keres újra régi helyemen, ahol először látott.
Csóri Sándor, Lehet, hogy Isten keres újra című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 42-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetér díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal ismerték el. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művésze díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
A nap imája.
Eckhart Mester, köszönjük neked. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nekünk ajándékoztad egyszülött fiadat, akiben nekünk adod önmagadat és minden dolgot. Kérünk téged, mennyei atyánk, ahogy nekünk adtad fiadat, Jézus Krisztust, aki által és akiben nem akarsz és nem is tudsz megtagadni senkinek semmit, úgy hallgass meg bennünket ő benne. Szabadíts meg bennünket sok gyarlóságunktól, és egyesíts bennünket önmagadban vele. Ámen.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.